Akkor még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit a mai ige hirdetésünkön, és az alapigénket a Lukács evangélium a 18. fejezetéből olvasom. A Lukács evangélium a 18. fejezet 8. versének a második részét. Így olvasom. Mindazáltal az embernek fia, amikor eljő, avagy talál-e hitet a földön? Ugye egy ismert igéről van szó, és tudjuk azt is, hogy itt nyilvánvalóan a végidőre vonatkozik, Krisztus visszajövetele előtti közvetlen időszakról. És ebből a kérdésből arra következtethetünk, hogy az ő eljövetele előtt megfogyatkozik a hit a földön. De úgy az emberbe felmerül az a kérdés, hogy milyen hitről van itt szó. Egyáltalán a vallásosságról, tehát arról, hogy terjedni fog az ateizmus, és egyre kevesebben fognak bármiben is hinni? Hát ugye erre azt mondhatjuk, hogy ez nem így van, mert a világ egyre vallásosabbá válik, és tudjuk a proféciákból is, hogy vallásos világ felé közeledünk, ahol gyakorlatilag el fog tűnni az ateizmus. Sőt, inkább, hogy a vallás az kérdés, az szempont, az fontos lesz mindenki számára. De akkor lehet, hogy a bibliai igazságban való hitre gondol? Tehát az, hogy a valódi, a hiteles evangéliumban való hit az egyházi tanítások ellenében, amelyek sajnos végül félrevezetik az embereket? Vagy esetleg az Istenben való teljes bizalomról lenne itt szó? Tehát az a hit, ami minden körülmények között bele tud kapaszkodni Istenbe? Milyen hitről lehet vajon itt szó? Hát ahhoz, hogy ezt megértsük, el kell olvasnunk a szövegkörnyezetet, és látni fogjuk, hogy Krisztus egy bizonyos fajta hitre gondol itt. Ugye a szövegkörnyezet, az előzmények az első fejezettől kezdődik, tehát Lukács 18 első verstől, az első verstől a 8. versig így olvasom az igét, ugye itt egy példázatot fogunk hallani. Mondta pedig néki példázatot is, mondott nekik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Mondván, volt egy bíró egy városban, aki Istent nem félt, és embert nem becsült. Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elment ahhoz, mondván, állj bosszút értem és az én ellenségemen. Az pedig nem akart egy ideig, de azután mondta ő magában. Jól lehet, Istent nem félek, és embert nem becsülök, mindazáltal, mivel, hogy nekem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen reám járván ne gyötörjön engem. Mondta pedig az Úr, halljátok, mit mond e hamis bíró? Hát az Isten nem áll le bosszút az ő választottaiért, kik ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszú tűrő is irántuk. Mondom nektek, hogy bosszút áll értük hamar. Mindazáltal az embernek fia, mikor eljő, avagy talál-e hitet a földön. Ugye itt most már látjuk, hogy ez az alapigénk ez szervesen kapcsolódik ehhez a példázathoz. Tehát ez a hamis bíró és az özvegyasszony példázata, amit valószínűleg ismertek is már mindnyájan, elsőre furcsa ez a példázat. Miért furcsa ez? Azért furcsa, mert itt csupa olyan dolgokról olvasunk, ami nem igazán kedves Isten előtt. Ugye egy olyan bíróról van szó, aki Istent nem fél, embert nem becsül, az özvegyasszony, ő is az ellenségein akar bosszút állni, a bíró ráadásul nem is segít neki, de végül a szüntelen gyötrés miatt végül enged neki. Szóval ennek a történetnek így első olvasása nem sok köze van a kereszténységhez. Ugye istentelenség, embergyűlölet, bosszú, segítségnyújtás elutasítása, gyötrés, stb. Erőszakoskodás. Vajon miért ilyen példázatot hozott Jézus a tanítványoknak? És nem első eset a Bibliában, hogy ilyet látunk. Például ott van a hamis sáfár esete, ahol egy kifejezetten hamis sáfár, a helyzetével visszaélő gazdáról van szó, aki ugye meglopta, megcsalt, lopott, hogy jól járjon a végén, tehát az sem egy keresztény magatartás volt. Jézus mégis ilyen példákat hoz. Azért különleges ez a példázat, és azért különleges ez a bűnös életből vett példa, a bűnvilágából vett példa, mert a tanítványok ezt a nyelvet ismerték jól. A bűnvilágának az összefüggéseit értették jól, azt a fajta gondolkodást értették jól. Egyszerűen nekünk is szóba kell állni azzal a dologgal, hogy aki nem ismeri az Isten országát, nem ismeri az Isten országának a dolgait, az, és ebben a világban él, az nem könnyen alakul át annak a hallása, annak a gondolkodása, hogy az Isten országának a logikáját, az összefüggéseit értse és felfogja. Mi ebben a világban élünk, ennek a világnak a dolgait jól értjük. Azt a világot sokkal nehezebben értjük, és Jézus küzdött azért, hogy az ő tanítványai megértsék az Isten országának az összefüggéseit. És ezért hozott egy bűnvilágából merített példát, a hamis bírónak és az összeasszonynak a példáját. Egyébként ebben a példázatban vannak konkrét tanulságok is, például a hamis bíró elképezi ennek a világnak az előjáróit és igazságszolgáltatóit is. Ugye olvasunk ilyet Ellen White-nál a Krisztus példázataiban, hogy fel is olvasom ezt a részt talán nektek. A példázatbeli bíró jellemének bemutatásával, aki Istent nem félt és embert nem becsült, Krisztus megmutatta korának ítélkezési módját, amelynek nem sokára szemlélői lehettek tanítványai Jézus kihallgatásakor. Az Úr szeretné, ha népe meglátná, milyen kevéssé lehet földi uralkodókban és bírákban bízni a megpróbáltatás idején. Isten választott népét sokszor idézik hivatalos személyek elé, akik nem Isten igéjének útmutatására és tanácsaira, hanem saját megszenteletlen és fegyelmezetlen indikatékaikra hallgatnak. Ugye ez azért drámai erre gondolni, hogy még ha látszólag olyan bizalomra méltó is lehet akár egy politikai rendszer, vagy úgy tűnik, hogy a bíróság független és elfogulatlan, és az ember úgy, hát azért bízni szeretne abban, hogy ha én egy ügyes, bajos dolgommal felkeresek egy bíróságot, akkor ott azért felelős emberek vannak, akik majd megértenek engem, és átlátják az én problémámat. Sajnos ez nem így van. Egyre inkább Istentől el fognak távolodni ezek a hivatalos személyek is, és különösen majd, amikor az Isten ügye kerül célkeresztbe, akkor az úgynevezett vallásos világ, azok, akik most vallásról, erkölcsről beszélnek és gondolkodnak, és sokszor egyetértünk még velük is, azok saját megszenteletlen és fegyelmezetlen indítékaik szerint fognak velünk bánni, mert olyan dolgokat fogunk képviselni, amelyek az ő érdekeikkel nem találkoznak, ami számukra nem jó, ami számukra nem kívánatos. Tehát nem bízhatunk ebben. De ennek a történetnek más a fő tanulsága. Jézus így mondja a 6. versben, rámutat erre, hogy halljátok, mit mond e hamis bíró. Tehát az a hamis bíró, akiben nem lehet megbízni, de aki a kitartó könyörgésre mégis megteszi, amit nem tenne meg egyébként, itt egy olyan emberi tulajdonságra mutat rá, ami a bűnvilágában is működik, és ez a belefáradás. Még a leggonoszabbak is inkább engednek, ha valaki állandóan gyötri őket. Ők is elfáradnak. Ugye a gonoszsághoz az embernek sajnos kimeríthetetlen energiája tud lenni. Amikor a saját érdekünkről van szó, és a saját dolgainkat szeretnénk megvalósítani, saját magunknak akarjuk a gesztenyét kikaparni, akkor az ember mindig megtáltosodik, akkor nem olyan fáradt. Ha valahol lehet valami előnyhöz jutni, valahonnan pénzt lehet szerezni, vagy bármi olyan dolgot, amit mi nagyon szeretnénk, akkor az ember hirtelen feltámad, hirtelen megerősödik, akkor a saját érdekeiért mindent képes megtenni. De még ott is el tud az ember fáradni. Ugye azt mondja az Ézsaiás 40:30, elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. És sajnos még a jók is bele tudnak fáradni a küzdelembe, és feladják még akár a helyes elveket is. Az embernek az ereje véges, és ahogy a korral előre haladunk, úgy egyre jobban érezzük ezt a korlátot, de azt mondja itt az ige, hogy még az ifjak, még a legkülönbek is elfáradnak. Sámson is azért árulta el az ő titkát Delilának, mert halálosan belefáradt Delila állandó gyötrésébe. Annyira, hogy végül már az életéről és az áldások sokról mindenről lemondott. Egyszerűen, mert elfáradt, már nem akarta tovább csinálni. És miután ugye ez a hamis bíró bizonyos értelemben Istent jelképezi, vajon Istent el lehet fárasztani az állandó kéréseinkkel és gyötrésünkkel? Vajon a hamis bírónak az elfáradása Isten elfáradását jelképezte? Hát Istent nem lehet elfárasztani. Ha egyszerre több milliárd ember gyötörni őt folyamatosan 1000 évig, akkor sem fáradna el. Akkor miről szól ez a példázat? Hát ez a példázat nem a bíróról szól elsősorban, bár ugye abból is tanulhatunk, ez a példázat elsősorban az asszonyról szól. Pontosabban az asszony kitartásáról, arról a kitartásról és arról az érdekes szempontról, hogy az asszony viszont nem fáradt el. Pedig az asszony is ember volt, az asszony is bűnös ember volt, aki küzdött a maga igazáért, ő rá is igaz volt, és igaz ez a törvény, hogy egy idő után elfárad. De ő itt mégsem fáradt el. És annak ellenére nem fáradt el, hogy tudta, hogy a bíró hamis és megbízhatatlan, nem remélhet tőle semmit, mégis a nyakára járt, mégsem hagyta abba a gyötrését, hanem újra és újra ment, újra és újra kérte tőle, hogy álljon bosszút az ő ellenségeiért. Más ember lehet, hogy feladta volna, amikor látja, hogy a bíró nem tesz semmit, vagy már akkor feladta volna, amikor egyáltalán tudja, hogy ez egy hamis bíró. Lehet, hogy meg se próbálta volna, mert látja, hogy itt esélytelen, hát mit várhatok én egy ilyen bírótól. De ez az asszony nem. A teljes esélytelenség ellenére sem adta fel, és nem fáradt el. És ennek a példázatnak itt van valahol a titka, hogy miért nem fáradt el ez az asszony. Most ahhoz, hogy ezt megértsük, egy kicsit meg kell az egész történetet közelítsük egy más oldalról. De vissza fogunk ide térni. Mindenkinek az életében vannak útelágazások, amikor lehet menni jobbra is, lehet menni balra is, gyakran még akár ennél is több lehetőségünk van, és az ember gyakran van olyan helyzetben, hogy nem tudja, hogy most mit csinálja. Most tudnám tenni ezt is, tudnék lépni ebbe az irányba is, de tudnék lépni abban is, tudnék maradni abban a helyzetben is, amiben vagyok. Mindegyiknek van előnye, van hátránya, és tanástalanok vagyunk, gyötrődünk sokszor, hogy most vajon mi lenne a legjobb. A hívő ember még imádkozik is az Istenhez, hogy az Isten valamit válaszoljon, de nem jön válasz, pedig annyira szeretnénk tudni, hogy mi az Isten akarata, és hát egyszerűen nem tudjuk. Máskor viszont kerülünk olyan helyzetbe, amikor tudjuk, hogy mi lenne a jó, de mégsem azt tesszük. És érdekes módon akkor nem gyötrődünk. Lehet, hogy meg is próbáljuk talán a jót, de nem sikerül, aztán nagyon könnyen akkor választunk egy másik utat, anélkül, hogy gondolkodnánk, hogy Isten mit akar. És érdekes, hogy az ember sokszor aggódik azért, amiért nem kellene, hogy most mit válasszon. Máskor viszont nem aggódik azért, amiért kellene. Amikor tudja, hogy mi lenne a jó döntés, de ő megalkuszik és mást dönt. És még meg is magyarázza, hogy miért az a helyes út. Sőt, ilyenkor az ember annyira tisztán lát, ugye idézőjelbe, hogy aztán azonnal meg tudja magyarázni, hogy miért kell ezt csinálni, és miért nem lehetett azt, amit az Isten akart volna. Tehát ilyenkor meglepően tisztán látunk, amikor pedig nincs a dolognak igazán tétje, akkor meg rettentően el tudunk bizonytalanodni és aggodalmaskodni, hogy jaj, vajon mit csináljak, Isten miért nem mutatja meg, hogy mi a helyes út. Tehát sajnos ilyen kétarcú az ember. És mi lenne a jó megoldás? Hát az, hogy nem aggódni akkor, amikor nem kell, de aggódni akkor, amikor kell. Ha egy utalázogazáshoz érek, és nem tudom a helyes döntést, akkor nem az a megoldás, hogy elcsüggedek. Mert Isten nem fog engem elhagyni a tudatlanságom miatt. Isten még akkor sem hagy el minket, hogyha tudatosan döntünk rosszul. Hát, ha még tudatlanok is vagyunk, akkor meg pláne, hogy nem fog minket elhagyni. De tegyük hozzá, hogy nem szükséges, hogy tudatlanok legyünk. Istentől, ha nem kapunk világosságot, ha nincs meg, az nem azt jelenti, hogy Isten nem akar nekünk mondani semmit. Azt mondja a Jakab levele első fejezet 5.-6. verse, hogy ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén. Ugye sokszor azon múlik, hogy mi Istentől kapunk-e választ, hogy mi azt gondoljuk, hogy Isten nekünk nem válaszol. És feladjuk. Úgy vagyunk vele, hogy hát Isten, kértem, nem válaszolt, nem tudom, nem értem, és akkor elkönyvelem, hogy hát ez az Isten akarata, biztos nem akar nekem ebben a dologban bölcsességet adni, hát ez van. És érdekes, hogy ez a Jakabi levél azt mondja, hogy ha nincsen bölcsességed, akkor kérjed, de hittel kérjed, és ne kételkedj. Ami megint arra utal, hogy ne add fel olyan könnyen, mert lehet, hogy Isten valahogy úgy fogja neked ezt megadni, hogy te nem is számítasz rá, de ne azzal kezdjed, ha kételkedsz, és ha nem hiszed, akkor semmit nem fogsz kapni. Ugye itt nem is idéztem tovább a Jakabi ígét, de ott úgy szól, hogy ha valaki kételkedik, akkor ne is higgye, hogy kap Istentől bármit is. Tehát nekünk hinnünk kell, hogy a jó kérésre Isten válaszolni fog. Minden őszinte imára van felelet. Istentől nem lehet úgy őszintén kérdezni, és hittel kérdezni, hogy arra ne válaszoljon. Ha mi bizonytalanok vagyunk egy helyzetben, és nem kapunk választ, akkor nem Isten közömbös, hanem a mi hitünkkel, vagy kitartásunkkal, vagy figyelmünkkel van baj. Tehát vagy nem kértük elég kitartóan, nem kértük elég hittel, kételkedtünk, vagy nem figyeltünk eléggé a válaszára. Sokszor az a probléma, hogy ő válaszol, de valahogy mi ezt nem akarjuk észrevenni. Egyszerűen lehet, hogy nem tetszik, amit mond. És az ember csak esetleg hosszú idővel, évekkel később jön rá, hogy hát tulajdonképpen Isten nekem ezt megmutatta, hogy mit kellett volna tennem, de hát én azt annyira nem akartam, hogy én még csak bele se gondoltam, hogy ez lenne a helyes megoldás. Tehát nem szabad feladni, a döntések előtt ki kell kérni Isten tanácsát, és higgyük el, hogy ő neki megvan, megadja azt a bölcsességet, ami ehhez szükséges. Viszont vannak ugye helyzetek, amiről az előbb is beszéltünk, amikor kellene aggódnunk, de mégsem aggódunk. Amikor egy rossz úton indulunk el tudatosan. Ezek az igen, de helyzetek. Amikor az ember megmagyarázza a bűnt, megy előre és érzi, hogy nem jó helyen jár, de annyira hajtja a természete, hogy nem akar körülnézni, becsukja szemét, fülét, csak megy vakon, nem akar felébredni. Sokszor belül érezzük, hogy ebből nem fog jó kisülni, de hát úgy sodornak, hajtanak az események, és az ember úgy belekerül, nem is tud mit mondani, és nem aggodalmaskodunk, mert nem akarunk aggodalmaskodni, nem akarunk gondolkodni azon, hogy mi most rossz irányba megyünk. És aztán ugye megtörténik a baj. És amikor megtörténik a baj, akkor meg az ember összeomlik. Akkor már nem merünk Istenhez fordulni. Nem merünk hozzá menni, mert tudjuk, hogy ő tudta, hogy mi tudtuk. Hogy nem lett volna szabad. És ugye ilyenkor az ember teljesen össze tud zavarodni. És itt is arra kell gondolni, ha bekövetkezik egy ilyen baj, hogy nem arról szól a dolog, hogy mi eljátszottuk az Isten szeretetét és a bizalmát. Bár eljátszottuk valóban, és sokszor eljátszottuk, de az Isten szeretete nem függ az én szeretetemtől. Isten nem olyan, mint az ember, hogyha valaki engem nem szeret már annyira, és érezteti ezt velem, akkor már én sem tudom őt annyira szeretni. Ő nem fog kevésbé szeretni attól, ha én kevésbé szeretem őt. Ő velem lesz, bármelyik úton elindulok, még ha a bűn útján indulok el, akkor sem hagy el, de természetesen nem ajánlom senkinek, hogy ezt az utat válassza, ahogy itt a tanulmányban is beszéltünk róla. Dávidnak is Isten megbocsájtott, amikor Dávid megbánta a bűnét, de ott olvassuk, hogy ez a dolog nem tetszett az úrnak, és Dávid végül kijött ebből a mély gödörből, de a bűn útja rendkívül veszélyes, onnan nem mindenki tud kijönni. Mert a bűn útján Isten nincs mellettünk. Isten csak távolról tudja követni az embert, nem hagyja el az embert, mert reménykedik, hogy valahogy visszafordul hozzá, de úgy is mondhatnánk, hogy mi, amikor bemegyünk egy idegen területre, akkor Isten a kerítésen kívül marad. És csak távolról jön a kerítés mellett, és szemmel tart minket, hogy vajon mi történik, de az ellenség területén ott nem vagyunk biztonságban. Annak a helynek az ura erősebb az embernél, és le tud győzni minket. És a bűn útján az ember tud olyan sérüléseket szerezni, amelyeket vagy nagyon drágán tud kiheverni, nagyon sokba fog kerülni, de sajnos olyan is van, amit soha nem tud kiheverni. És az ember el is tud veszni a bűn útján. Akik végül eljutnak a megkeményedés állapotába, abba az állapotba, ahol már nem megszólíthatók, amiről itt az előbb is beszéltünk, annak az előzménye az, hogy sokat tartózkodtak az ellenség területén. Aki nem tartózkodott az ellenség területén, az nem kerül ilyen helyzetbe. Ha csak egy picit kerül be oda véletlenül, akkor még nem sérül meg annyira, még ha onnan vissza tud jönni időben, de amikor valaki már sokat van ott, amikor már átalakul a gondolkodása, akkor végérvényesen megsérülhet. Tehát nagyon veszélyes út, még akkor is, hogyha valaki onnan vissza tud térni. És ugye nem csak ezek a sebek okozhatnak nekünk fájdalmat, vagy veszélyesek, hanem ahogyan beszéltünk róla, Isten a következményeket is megengedi, és ezek a következmények hosszú távúak is lehetnek. Úgy is mondhatnák, hogy hosszú távú, mint a hosszú távú részletfizetés a bankoknál, hogy telnek a hónapok, az évek, az évtizedek, és az ember még mindig nyögi annak a bűnnek a következményét, amit ő egyszer elkövetett, és visszaemlékszik, hogy miért kellett ezt megtennem, ha ezt nem tettem volna meg, akkor most nem itt tartanék. És ennek ellenére az Úr visszavár minket, hogy hát, ha megtérnénk, és továbbra is szeret, hogy mi nyomorúságot hoztunk a magunk nyakába, nem hagy el minket egészen addig, amíg mi magunk nem fogjuk őt elhagyni. És ugye nem csak ez a két eset létezik, amikor az ember egy utalározáshoz érkezik, hanem van egy jó eset is, amikor jól döntünk, amikor tudjuk, hogy mi a helyes, megvárjuk az Isten tanácsát, és jól döntünk, és ez örömmel jár, és ilyenkor az ember valóban megérzi a mennynek az ízét és örömét, de a jó döntésnek itt a Földön soha nem egyszerű a folytatása. Ha az ember elindul a bűnvilágában egy jó úton, egy Isten szerinti jó úton, akkor mindig meg fogja látni, hogy elkezdenek sűrűsödni az akadályok és a nehézségek. Ugye Jézus röviden, de kifejezően írt erről a dologról, Máté 7.13-ban, menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. És szoros az a kapu, és keskeny az az út, ami az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Ebben a világban még Istent sem könnyű megtalálni. Nem is tudnánk őt megtalálni, hogyha ő nem keresett volna minket sokkal korábban. De még amikor Isten keresi az embert, az embernek még akkor sem könnyű Istent megtalálni. Mert a mi ösztöneink, a mi gyarló és gyenge emberi jellemünk, tulajdonságaink, személyiségünk minket másfele akar vinni, nem arra, hogy Istent megtaláljuk. És Jézus nem hiába mondta azt, hogy kevesen vannak, akik egyáltalán megtalálják a keskeny utat. De még nem elég megtalálni, hanem ott be is kell lépni, kell hozni egy döntést, hogy én elindulok ezen a keskeny úton. És aztán itt van a még nehezebb kérdés, hogy nem elég belépni, nem elég hozni egy döntést, de kik azok, akik végig is tudnak menni rajta. Ugye sajnos sok keresztény azt gondolja, hogy ha hozott egy jó döntést Isten mellett, akkor ő már győzött. Pedig ez még csak a kezdet, ez még csak a szoros kapunak a megtalálása. És milyen sokan vannak, akik már pár méter után visszafordulnak, de vannak, akik esetleg elmennek néhány száz métert, és aztán onnan fordulnak vissza, mert túl nehéz ez nekik. De van még rosszabb is, van olyan, amikor valaki észrevétlenül átvált a széles útra. És azt gondolja, hogy még mindig a keskeny úton jár. Ha az ember elindul a jó irányba, akkor mindenképpen szembesülni fog akadályokkal. És ezeknek az akadályoknak még a legkisebbike is nagyobb, mint a mi legnagyobb erőnk, amivel ezeket az akadályokat el tudjuk hárítani. Emberi erővel és emberi lelkesedéssel nem lehet ezen az úton végigmenni. Maximum két utcányit fogunk haladni, és utána annyi akadály fog jönni, hogy elfáradunk, belefáradunk, ahogyan a hamis bíró is belefáradt. És az út ennél sokkal hosszabb. Ugye az nem két utcányi, hanem az úgy is mondhatnánk, hogy országgyi, mert a földi országból nekünk az Isten országába kell eljutni. Hogyan lehet? Mi a megoldás? Mi a megoldás, hogy mi végig tudjunk menni ezen a keskeny úton? Először is számot kell vessünk azzal, hogy ez mivel jár, mire vállalkoztunk. Lukács evangéliumában olvassuk azt a példázatot, a Lukács 14:28-tól fel is olvasom ezt az ige szakaszt, mert a közületek valaki tornyot akar építeni, nem de először leülvén felszámítja a költséget, hogy van-e mivel elvégezze. Nehogy minek utána fundamentumot vetett és elvégezni nem bírta, csúfolni kezdje őt mindenki, aki látja ezt mondván. Ez az ember elkezdte az építést és nem bírta véghez vinni. Vagy valamely király, mikor háborúba megy, hogy egy másik királlyal megütközzék, nem de leülvén először tanácskozik, hogy 10 000-rel szembeszállhat-e azzal, aki ő ellene 20 000-rel jött? Mert különben, még mikor amaz távol van, követséget küldvén megkérdezi a békefeltételeket. Ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. Szóval nagyon drámai, amit itt Jézus mond, hogy az ember gondolja végig, hogy mi az, amit elveszíthet, mibe fog ez neki kerülni, és ha nem tud mindentől búcsút venni, ami őt ehhez a világhoz köti, akkor talán jobb, ha neki se fog. Mert annak sok értelme nincs, hogy elindulunk a keskeny úton, és eljutunk valameddig, és utána szomorúan visszajövünk, és visszatérünk. Az ember számot kell vessen arra, hogy ezen az úton nem tud egyedül végigmenni. Ezen az úton, ha elindul, akkor meg fog állni, vagy el fog akadni. És ide valamiféle más erő kell. Hány őszinte keresztény van, aki eldöntötte, hogy Isten országába szeretne menni? Nem elég ugye eldönteni azt. Lehet, hogy tényleg van, aki eldönti, hogy ő mindent felad, és mindent odaáldoz ennek. De mégis sokan vannak, akik elindulnak ebben a lelkesedésben, és aztán egyszer csak annyi akadállyal szembesülnek, hogy képtelenség tovább menni. Azt látják, hogy fogva tartják őket a földi dolgok. Nem tudom, van-e nektek, volt-e már olyan érzésetek, hogy ide sem tartozok, a világhoz sem tartozom már, mert már kiábrándultam belőle, de úgy igazából a mennyhez sem tartozom, mert valahogy még oda sem tudtam még eljutni. Tehát úgy az ember valahogy az ég és a föld között lebeg. Nem tudunk lemondani a vágyainkról, a kötöttségeinkről, sajnos a bűneinkről sem mindig nagyon tudunk lemondani. Úgy szeretnénk tőle szabadulni, de valahogy állandóan visszatérnek, gyűlöljük őket már, itt van állandóan a nyomunkban, de valahogy nem tudunk tőle elszakadni. És akkor jönnek a külső akadályok, amikor a körülmények, az élet gondjai, bajai, amit azonnal kell, mindig mindent azonnal, sürgősen, és már az is késő, hogyha azonnal kész van, és az embert nyomasztják ezek az állandó terhek, és a helyzet nem romlik, csak javul, és kérjük a jó Isten, de nem segít, és újra is kérjük, újra kérjük, akkor se történik semmi, és a hívő élet olyan fájdalmassá és nehézzé tud válni, nem lesz örömteli. Ellen White ugye beszél arról, hogy Isten népe sokszor olyan, mint egy gyászmenet. És egy gyászmenettel nem lehet embereket Istenhez csalogatni. És talán nem ismeretlen ez a dolog, amiről beszélek. Itt szeretnék visszatérni a mi alapigénkhez, ahonnan elindultunk, az özvegyasszonyhoz. Mit tett az özvegyasszony, amikor egy megoldhatatlan akadályba ütközött? Amikor találkozott egy olyan hamis bíróval, akinek a részéről semmi jóra nem számíthatott, amikor a saját céljait nem tudta elérni, és úgy tűnt, hogy nem is fogja tudni elérni. Miért tudott ő kitartóan mégis kérni, és miért tudta ostromolni ezt a hamis bírót fáradhatatlanul? A válasz erre a kérdésre az, hogy azért tudta ezt megtenni, mert ő ezen a ponton, amikor ideért az életében, akkor itt ezen a ponton számára nem kettő vagy több út volt, itt számára nem útelágazás volt, hanem csak egy út vezetett tovább. Ez ugye azt jelenti, hogy nem tudott lemondani a céljáról. Ha le tudott volna mondani a céljáról, arról, hogy az ő ellenségein nem áll bosszút a bíró, akkor lett volna egy másik út is. Akkor lett volna egy másik megoldás. Tehát vagy segít nekem a bíró, akkor megyek erre, ha nem segít, hát akkor nem tudok mit tenni, akkor megyek erre. Ez ugye két út. Számára nem volt két út. Számára csak egy út volt. Tehát ő neki nem volt választási lehetősége. Még akkor sem, ha teljesen esélytelen ez az út, ha itt akadály van, ő innen nem mozdult el. Ő csak ebbe az irányba tudott tovább menni. És ezt kérte volna addig, amíg belehal, amíg valami történik. És a hamis bírónak viszont volt útelágazása. Ő megtehette volna azt is, hogy segít az asszonynak, de megtehette volna azt is, hogy nem segít. Nyilván az ő hamissága és kényelem szeretete miatt nem akart segíteni, de mivel az asszony nem hagyta őt békén, számára volt egy másik megoldás is, az, hogy mégiscsak segít, és inkább hagyjon engem békén, hadd szabaduljak tőle. Tehát ez volt közöttük a különbség. A hamis bíró fel tudta adni a maga célját és a maga elképzelését, mert neki volt másik megoldás, volt másik út, amerre mehetett. Az özvegyasszonynak nem volt másik út, amerre mehetett. Ő csak ezen az úton tudott előre menni. És itt fogjuk megérteni azt, hogy vajon Isten miért hosszú tűrő irántunk, ugye itt az ige így mondja, hogy hosszú tűrő, hogy megszabadítja az övéit az ellenségei kezéből, akkor is a hosszú tűrő. Itt azt kell értenünk, hogy ha meg is várakoztatja őket. Ugye az Úr vajon minket miért várakoztat meg? Ő nem azért várakoztat meg, mert nem akar nekünk segíteni, hanem azért várakoztat meg, mert próbára tesz minket. És ugye kérdés, hogy mit akar ezzel a próbával? Mit akar Isten, hogy ebből a próbából kisüljön? Mit szeretne, ha mi megértenénk? Vagy ha minek kellene kiderülnie? Annak kell kiderülnie, hogy számunkra van-e másik választási lehetőség, vagy számunkra nincs más választási lehetőség. Mi úgy vagyunk ezzel, mint az özvegyasszony, hogy csak ezt a célt látjuk a szemeink előtt, és más nem tudunk tenni, vagy pedig bennünk is ott van az, hogy hát... ez a hívő élet most már annyira fáradalmas, és annyira sok csalódás ért minket, és a gyülekezet is, már ott is annyi emberi gyengeséget láttunk, és már sehol nem találunk örömet lassan, már az egész hívőségből az öröm már valahol kikopott, és hát most már akkor hagyjuk ezt abba, valamit csináljunk, valami mást, még keressük még azt, hogy ebben az életben hát, ha találunk valahol valami örömöt, mert ez úgy látszik, hogy ez nem működik. Jó Isten ezt akarja látni. Ezt akarja látni, hogy lám, mi van a te szívedben? A te szívedben is az van-e mindennek az özvegyasszonynak, hogy te, ha itt a legrosszabbra számítatsz, akkor is ezen az úton maradsz, vagy van neked valami vészforgatókönyved, a te szívedben van még ott valami kis kiárat, hogy ha ez nem fog menni, akkor majd megy valami más. Ugye ezt a kérdést tette fel Jézus a tanítványoknak Kapernaumban, amikor a néppel szembefordult, és egy ilyen válságos helyzetet idézett elő, és ugye elhagyta őt a nép, de elhagyták a tanítványok is, a szűk tanítványi kört kivéve, őtőlük is megkérdezte, hogy ti is el akartok menni? Ugyanerről szólt ez a kérdés, hogy most már látjátok ti is, hogy ez az út, ez nem dicsőséggel van kikövezve, hanem ez fájdalommal és szenvedéssel. És persze lesz dicsőség is, de az nem most lesz. Az nem ennek az életnek a keretein belül lesz. Itt most semmi jóra nem számíthattok. Ugye itt őket Jézus szembesítette ezzel, és ők végül helyesen döntöttek, ők azt mondták, hogy hová mehetnénk. Ugyanez volt az ő válaszukban is, hogy nincs nekünk más út, ahová mehetnénk. De a többieknek volt másik út, és azok el is mentek. És az ember nem mindig tudja, hogy mi van a saját szívében sem. Lehet, hogy én úgy döntök, és úgy gondolom, hogy az én hűségesen kitartok az Úr mellett. De lehet, hogy az Úr látott valami mást is, és megengedi a próbát, hogy szembesítsen engem azzal, hogy igenis van olyan nehézség az életben, amikor megremeg a lábam. És azt mondom, hogy nem biztos, hogy én ezt vállalni akarom. És sokaknál kiderül, hogy így ilyen feltételekkel nem akarják vállalni. A példázat tehát nem csak arról szól, hogy nekünk ki kell tartanunk a könyörgésben, ahogy ez az özvegyasszony kitartott. Ugye nyilván első hallásra tudjuk, hogy itt a kitartásról van szó. A példázat arról is szól, hogy meg kell ismernünk magunkat. Szembe kell néznünk a saját lelkünkkel, a saját szívünk vágyaival, amelyekkel nem szívesen nézünk szembe. És ez a fajta várakoztatás, amiben Isten minket sokszor részesít, hogy nem jönnek az áldások úgy, ahogy arra mi számítunk, ez küzdelemhez vezet. Ez Istennel való küzdelemhez vezet, ami valójában oda fog vezetni, hogy magunkkal fogunk küzdeni. És magunkkal kell megküzdenünk a legnagyobb küzdelmeinket, és végül azok fognak kitartani a könyörgésben, azok tudnak úgy kitartani a könyörgésben, ahogy ez az özvegyasszony is kitartott, akik ebben a küzdelemben győznek. A mi kitartásunk fogja bebizonyítani magunk és Isten számára is, hogy mi tényleg komolyan kértük azt, amit kértünk, és tényleg komolyan gondoljuk, hogy mi ezen az úton akarunk tovább menni. Számunkra kell, hogy bizonyítást nyerjem, hogy nincs más választásom. Tényleg szabadulni akarok a bűneimből, minden bűnömből. Tényleg szeretni akarom az embereket, mert magamtól nem tudom őket szeretni, de én nem akarom feladni, hogy a számomra ellenszenves és elviselhetetlen embereket is szeretni tudjam. Tényleg meg akarom őket menteni. Az ellenségeimet is szeretném megmenteni, és szeretném ott tudni magam mellett őket az Isten országában. Vajon az ember az utolsó leheleteig tud ezért küzdeni? És ha kitart ebben a küzdelemben, akkor Isten végül fog válaszolni. Nem fog elmaradni a válasz, nem azért, mert belefárad, hanem azért, mert a próba meg fogja teremni a maga gyümölcsét. Isten tudja, hogy mikor jön el ennek az ideje. És Isten ilyen hitre vár részünkről, ilyen hitet keres a Földön, ilyen hitet keres akkor, amikor ő majd visszajön. Azt mondja ugye az alapigénk, mindazáltal, amikor az embernek fia eljön, avagy talál-e hitet a Földön. És a végidején, amikor Krisztus visszajön, akkor kulcsfontosságú lesz az, hogy ilyen hitet találjon a Földön. Mert hogyha ilyen hit nem lesz a Földön, akkor nem lesz ember, aki fogadni tudná Jézust. Ilyen hit nélkül nem lehet megmaradni itt a Földön, a végidején. Lehet, hogy a korábbi történelmi korokban meg lehet, de a végidején nem lehet ilyen hit nélkül megmaradni. Ilyen hitre lesz szüksége azoknak, akik Krisztust látni akarják. És akkor bosszút fog állni az ellenségeinken. Mit jelent, hogy bosszút áll az ellenségeinken? Ez is egy jelképes kifejezés, nyilvánvalóan nem az emberi ellenségeinken fog bosszút állni. Talán felolvasom itt is azt, amit a Krisztus példázataiban ír Ellen White. Az özvegyasszony áj bosszút értem az én ellenségeimen imája, Isten gyermekeinek imáját jelképezi. Nagy ellenségünk a sátán, ő a mi atyánk fiainak a vádolója, aki vádolja Isten előtt éjjel és nappal. Sátán állandóan azon munkálkodik, hogy Isten népét hamis színben tüntesse fel, megvádolja, félrevezesse és elpusztítsa. De ez az ima nem csak sátánra vonatkozik, hanem az ő eszközeire is, akik sátán befolyására hamis színben tüntetik fel, kísértik és pusztítják Isten népét. Azok, akik elhatározták, hogy engedelmeskednek Isten parancsolatainak, azok érezni fogják, hogy olyan ellenségeik vannak, akiket a mélységből irányítanak. Ezek támadták Krisztust lépésről lépésre, hogy milyen kitartóan és eltökélten, azt ember soha nem tudja meg. Krisztus tanítványainak is, akárcsak annak idején mesterüknek, állandóan sarkukban jár a kísértő. Ezek az ellenségek nem csak külső ellenségek. Ezek belülről, ha kell, még elszántabban támadnak minket, és amíg a külsők elől elmenekülhetünk, addig a belső ellenségek elől nem tudunk, mert azok ott vannak velünk, ott vannak a gondolatainkban, a mi gyengeségeink, a mi kísértéseink, de az Úr ezekre mind kitölti az ő bosszúját, ha kitartunk. Ezektől mind meg fog szabadítani. Az ígéret erre is kiterjed, hogy az embert végül győzelemre viszi bosszút állami ellenségeinken. Igazságot szolgáltat felettük, és le fogjuk őket győzni. A végidő népének van egy nagyon különleges ígérete, talán úgy is mondhatnánk, hogy a legkülönlegesebb ígérete, ami kifejezetten ennek a népnek szól. Ezt az ígét is jól ismeritek, de azért felolvasom, mert nagyon fontos, hogy ezt értsük. Máté 24.13-ban a nagy, Jézus nagy apokaliptikus beszédében olvassuk ezt, így mondja Jézus, csak így röviden, de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Tehát itt is azt látjuk, hogy ennek a népnek a hite nem a fellángolásban, vagy a megtérés hevességében mutatkozik meg, hanem az álhatatosságban, a kitartásban fog megmutatkozni. Ez a titka, hogy végül célba érjen. És Jézus ilyen hitet keres, hogyha visszajön. Ilyen hitre van szükségünk mindnyájunknak. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy nyerjük el ezt a hitet, ami majd meg fog minket tartani a nehézség közepette, és amelynek a segítségével Isten fog bosszút állni, Isten fog igazságot szolgáltatni és legyőzni rajtunk keresztül a mi ellenségeinket. Amen.